Kedves rádióhallgatom! Talán azt gondolod, hogy amikor az emberek már megszabadultak a pogányságból és bálványimádásból, többé nem térnek vissza oda, de korunkban a világ kezd visszatérni az okkultizmushoz, mert fokozatosan ismét a sötétség felé tartunk, Isten igéje ismeretének hiánya miatt. Ez a magyarázata annak, hogy démoni erők nyilvánulnak meg korunkban. Az Isten igéjével szembeni tudatlanság ad erőt az okkultizmusnak. Nincs energiahiány abban a különös összefüggésben. Mennyire más lesz az a világ, amikor teljesen megszűnik a bálványimádás, és a démonok eltűnnek az egész világról. Olvassuk Zakariás próféta könyvének 13. részéből a 3. verset. És ha valaki még prófétálni merne, a saját szülei, az apja és anyja mondják neki, nem maradhatsz életben, mert hazugságot beszéltél az Úr nevében, és a saját szülei, az apja és anyja szúrja le, amikor prófétál. Ez elég erős nyelvezetnek tűnik, de eljön az a nap, amikor Isten gyermekeinek életében ő lesz az első. Elárulták őt, amikor először eljött, és korunkban is elárulják, de a jövőben egy napon hűséget fogadnak iránta, még azok is, akik hamisan prófétáltak a saját házukban. Azon a napon szégyent vallanak a próféták látomásuk miatt, amiről prófétálnak. Nem öltöznek díszes ruhába, és nem hazudoznak. Zakariás könyve, 13. rész, 4. vers. Itt két tény kelti fel a figyelmemet. Először, amikor az Úr eljön, a hamis próféták megszégyenülnek. Mélységesen bánkódnak bűneik miatt, és megtévesztő látomásaik miatt. Számkivetetté válnak, mert az Úr Jézus eljön, és valamennyien hazugnak bizonyulnak. A második megfigyelés az a megjegyzés, hogy nem öltöznek díszes ruhába, és nem hazudoznak. A próféták öltönye durva köpeny, ami cserzetlen jubőrből, kecskebőrből készült, vagy pedig teveszőr palás volt. Amikor Ézsau megszületett, akkor ilyen szőrös öltönynek nézett ki. Illés próféta ilyen palást viselt, és ez a palást esett utódjára Elizeusra. Ez a palást különböztette meg Isten prófétáját bárki mástól, és a hamis próféták bűnöseknek érzik majd magukat azért, mert az igaz prófétát próbálták megszemélyesíteni. Zakariás nem valami új témát vezet be, hanem olyat mond el, ami nagyon ismerős volt kora emberei előtt. Azt mondják majd, nem vagyok próféta, földműves vagyok, a földből élek ifjúkorom óta. Zakariás könyve, 13. rész, 5. vers. A hamis próféták visszakerülnek a mezőgazdaságba. A következő két vers nagyon meglepő. Valójában a kritikusok próbálják kitörölni ezeket a szövegből, mert azt mondják, hogy nehéz elképzelni egy ilyen profécia beteljesedését ebben az időben. Pedig így van. Éppen ez benne a csoda. Bizonyára nincs semmi alapunk az elutasítására. Azért van ott, hogy riadóztasson bennünket. Meg kell említenem, hogy véleménykülönbség van azon a téren, hogy kiről szól ez a vers. Azt hiszem, ez maga Krisztus. Ha pedig megkérdezi valaki, miféle sebek ezek a melleden, azt feleli: barátaim házában vertek meg engem. Zakariás könyve 13. rész 6. vers. Barátaim házában vertek meg engem. Ezt egyes kritikusok úgy fordították, hogy megsebesültem a szeretteim házában, pedig nem szerették őt először, amikor a földre jött. Gyűlölettel viszonyultak hozzá. A Szentírás azt mondja, hogy ok nélkül gyűlölték az Urat. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. János evangéliuma 1. rész 11. vers. De akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Amikor a lélek kiárad, akkor a maradék elfogadja őt mesiásának. Csodálkozva mondják majd: miféle sebek ezek a melleden? Ő ezt válaszolja: akkor sebesültem meg itt, amikor először a földre jöttem. Saját népéhez érkezett, a zsidó néphez. Még a samáriai asszony is felismerte őt, hogy zsidó. Ezek az ő népének tagjai voltak, és csak a maradék fogadta el akkor. Valójában csak a maradék fogja őt elfogadni második eljövetelekor is. Jól lehet, azt hiszem, akkor sokkal nagyobb lesz a maradék tagjainak a száma. Ha pedig megkérdezi valaki, ez valószínűleg a maradék szószólóira utal, mint ahogy Péter apostol szószólója volt a többi apostolnak, amikor ezt mondta Jézusról: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Van egy ének, amelyben Jézust Galilea idegen vándorának nevezik. Nem ismerlek téged, de nem szeretem ezt az éneket. Ő nem idegen Galileában azok előtt, akik ismerik őt. Amikor először érkezett, idegen volt Galileában, a saját népe előtt. De amikor másodszor megérkezik, többé nem lesz idegen Galileában. Bizonyára nem idegen Galileában a keresztényeknek sem, ebben a korban, amelyben élünk. És nem gondolom, hogy énekelnünk kell azt az éneket. Az ő megismerése azonos az örök élettel. Pál apostol életének vége felé ezt írta: hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél 3. rész 10. vers. De igaz az, hogy nem ismerték meg Jézust első földrejövetelekor. Éveken át éppen az e fajta fel nem ismerés volt a témája sok író komédiájának és tragédiájának. Shakespeare a tévedések komédiájában használta fel. Dickens írt róla a Két város meséje című művében. Sok drámai mű alapja ez a gondolat. Például Alexander Dumas Monte Cristo grófja című munkájának. Még tragikusabbá válik azonban a téma, amikor a valóságban történik meg. Olvastam egy édesanyáról, aki nem látta leányát 17 éven át, és amikor elment New Yorkba, hogy találkozzék vele, elhaladt mellette. Bizonyos időbe került, hogy ismét találkozzanak, mert az édesanya nem ismerte meg a saját leányát. A kaliforniai Ridley-ben találkoztam egy anyával, aki Oroszországból érkezett, és nem látta leányát csecsemőkora óta. Természetesen nem volt képes ráismerni. Mégis azt gondolom, hogy a korszakok legnagyobb tragédiáját ténylegesen ez a 10 szó fejezi ki. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Milyen találó ez a kép? Keresztelő János ezt fejtette ki, amikor így szólt. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. János evangéliuma, első rész, 26. vers. Maga az Úr Jézus mondta, hogy nem ismerték fel meglátogatásuk idejét. Milyen félelmetes ez a nyilatkozat. Pál apostol meg ezt írta, de az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. Második Korintusi levél, 3. rész, 14. és 15. vers. Figyeld meg, hogy a lepel a szívükön van, de amikor a szív rendbe jön, akkor odafordulnak az Úrhoz. Ő csak azoknak idegen, akik nem ismerik föl, mint megváltójukat. Zakariás próféta erről beszél. Első eljövetelekor nem ismertek rá. Meglepő ellentét van Krisztus első és második földrejövetele között. A megváltás az ő első eljövetelének kifejező szava. A kinyilatkoztatás az ő második eljövetelének megfelelő szava. Megbékélést akart hozni első eljövetelekor, és felismerése következik be második jövetelekor. Először testet öltött, mint Isten fia, és második eljövetelekor úgy mutatkozik be, amint van. Első eljövetele misztérium volt, és második eljövetele lelepleződés lesz. Első eljövetele az engesztelésért történt, és második eljövetelekor jutalmazni és ítélni fog. Milyen csodálatos kép ez Krisztusról. Kard, támadj pásztoromra, bizalmas emberemre, így szól a seregek ura, vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj, még a bojtárokra is kezet emelek. Zakariás könyve, 13. rész, 7. vers. Ez visszautal arra az időre, amikor összeverték. Valójában, amikor Krisztus először itt volt, azt mondta, hogy ez a vers rávonatkozik, amint meg fogjuk látni. Azonnal felismerjük a Szentírásnak ezt a kiemelkedő szakaszát. Rátekintenek arra, akit átdöftek. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Kard, támadj pásztoromra, bizalmas emberemre. Így szól a seregek ura. Az Úristen a beszélő, és Krisztus, a Mesiás az, akiről beszél. Az a kifejezés, hogy bizalmas emberem, jobb fordítások szerint a velem egyenlő ember, vagy egységem embere. Ez tévedhetetlen ószövetségi utalás Krisztus istenségére. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj. Ki gondolta volna, hogy ez az Úr Jézus Krisztusra mutat? Tudjuk, hogy így történt, mert maga Jézus idézte. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Máté evangéliuma 26. részének 31. verse. Ezt ő alkalmazta saját magára. Ha kételkedsz abban, hogy Istennek a jövőben célja van Izraellel, akkor ezt gondosan meg kell figyelned. Az előttünk levő proféciákban, amelyek Krisztus első és második eljöveteleire vonatkoznak, az Úr Jézus nem hazudott. azt mondta, hogy Zakariás rámutatott, amikor így szólt: vágd le a pásztort, szélegyen el a nyáj. És amikor másodszor eljön, akkor ezt kérdezik: mik ezek a sebek, ezek a szeghelyek a kezeden? És ezt válaszolja: ezeket kaptam barátaim házában. Ahogy már láttuk a 12. fejezetben, rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Ez lesz a nagy engesztelési nap a zsidó népnek, és nyilvánvalóan ez még a jövőben vár rájuk. E két fejezet utolsó verse a nagy nyomorúság időszakára mutat. Úgy jár az egész ország, így szól az Úr, hogy kétharmad részét kiírtják, és elpusztul, csak egyharmada marad meg. Zakariás könyve, 13. rész, 8. vers. Csak egyharmada marad meg. Ez ugyanarra a maradékra utal, amely meg fogja kérdezni: mik ezek a sebek a kezeden? Át kell menniük a nagy nyomorúság időszakának borzalmain, amelyben népük kétharmad része elvész. Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják. Megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: népem ő. És ő ezt mondja: Uram, Istenem. Zakariás könyve, 13. rész, 9. vers. Ugye milyen csodálatos ez a nyilatkozat? Ezek azok, akik kitartanak Krisztus mellett, és hűek maradnak iránta. Átélik a nagy nyomorúságot, mert Isten megpecsételte őket, ahogy arról a Jelenések könyve 7. részének első 8 versében olvasunk. Ismét meglátják őt, ahogy olvassuk a Jelenések könyvében. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva, és új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak azon 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Jelenések könyve, 14. rész, 1. és 3. vers. A 14. fejezet bezárja Zakariás könyve utolsó szakaszának 2. részét. Ez az utolsó szakasz a 9. résztől a 14. részig terjed, és a prófétai terhekkel foglalkozik. Ott volt az első teher, amely Krisztus első eljövetelének prófétai szempontjaival foglalkozik a 9., 10. és 11. fejezetben. A 2. és az utolsó szakaszban, tehát a 12., 13. és 14. fejezetben látjuk a 2. terhet, amelyben Krisztus 2. eljövetelének prófétai szempontjai tárulnak elénk. Ebben az utolsó fejezetben a próféta csupán összegyűjt mindent, és egybeköti szorosan. Ezt a fejezetet úgy címeztem, hogy Krisztus földre jövetelével kapcsolatos vonások és tények. Nagyon érdekes, hogy igen határozott program bontakozik ki előttünk Zakariás próféta könyvében, és ez igaz mindhárom nagyobb szakaszra nézve. Láttuk a 10 látomást, aztán a történelmi közjátékot, és most ez a prófétai terhek utolsó nagyobb szakasza. Mindig ott kezdjük, ahol Izrael volt abban a különleges korban, és bizonyos nehézségek közé kerültek. aztán eljutunk Izrael nemzeti megtéréséhez, amikor a nép Istenhez fordul, és Isten lelke kiárad rájuk. Mindez előkészíti a színteret a Mesiás visszatérésére, mert akkor már beléptek a nagy nyomorúság időszakába. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, ha nem is értek mindent a proféciákban, de azt megértettem, hogy Te az én Atyám vagy az Úr Jézus Krisztus által, és ezért most is hálát adok Neked. Amen.